Kegyelem nektek is, békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassuk meg, testvérek, Isten szavát, ahogy megszólít most minket Lukács evangéliumának a 14. fejezetéből, 14. fejezet 15-től a 24-ig terjedő versekből olvassuk az igét. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak: jöjjetek, mert már minden készen van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta: 5 iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta: most nősültem, azért nem mehetek. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura megharagudott, és ezt mondta szolgájának: menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette: uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék házan. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Áldja meg Isten az ő igéjét, annak hallgatását, befogadását, most imádságban válaszoljunk neki. Tiéd a dicsőség, Urunk, azért, mert te mindig megelőzöl bennünket, és te mindig szabályosan előzöl. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy te vagy, aki előbb szerettél, te vagy, aki előbb ismertél, te vagy, aki meghívtál, és köszönjük neked, hogy így hívtál erre a mai délelőttre is, de nem csak egy alkalomra, nem csak egy istentiszteletre, hanem ahogyan a keresztelőben is láthattuk, egy egész életre hívtál bennünket, hogy te elkészítetted a vendégséget, amelynek van egy kevésbé ünnepélyesnek tűnő része itt a földön, és aztán pedig egy örökkévaló örvendezős, ünneplős része ott fent nálad. Köszönjük a meghívást, és áldunk azért, mert ránk gondoltál. De Urunk, látjuk azt is, hogy nagyon könnyű kifogásokat találni. És csak te tudod azt, hogy akár az elmúlt héten is hányszor találtunk kifogásokat, hogy miért nem érünk rá veled foglalkozni, miért nincsenek szabad gondolataink a te számodra, hogy miért fontosabbak a mi ügyeink, a mi céljaink, mint a tiéd. Urunk, kérünk téged most azért, hogy könyörülj meg a te szent lelkeddel mi rajtunk. Készíts most egy olyan találkozást, amikor elhagyjuk a kifogásokat, amikor jövünk őszintén, ahogyan vagyunk, megállunk előtted, és szemedbe nézünk. Kérünk téged, hogy hadd legyünk mi is itt. Köszönjük, hogy te már itt vagy a te ígéddel és a te lelkeddel. Áld meg így az együttlétünket. Amen. Az az ige szakasz, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségül hívva az ő üzenetét szeretném hirdetni ma délelőtt, Lukács evangéliumában van megírva, a 4. fejezet 14. versével kezdődően. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét. Ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahova ez van írva: az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve a könyvtekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött, ő pedig szólni kezdett hozzájuk: ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéjét hirdeti. És azt kérdezgették: nem, de a József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk: biztosan azt a közmondást mondjátok rám: orvos, gyógyítsd meg magadat. Amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, tedd meg itt is, a saját hazádban. Majd így folytatta: Bizony mondom nektek, hogy egyetlen proféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, hogy sok özvegyasszony élt Izraelben Illés napjaiban, amikor bezárult az ég 3 esztendőre és 6 hónapra, úgyhogy nagy éhínség lett azon az egész vidéken, de egyikükhöz sem küldetett Illés, csak a Szidónhoz tartozó Sareptába, egy özvegyasszonyhoz. Sok leprás volt Izraelben Elizeus próféta idejében, de egyikük sem tisztult meg, csak a szír Naámán. Amikor ezt hallották a zsinagógában, mindenki megtelt haraggal, felkeltek, kiűzték őt a városból, és elvitték annak a hegynek a szakadékáig, amelyen városuk épült, hogy letaszítsák. De Jézus átment köztük, és eltávozott. Amen. Kedves testvérek, ennek a mai igehirdetésnek én ezt a címet adtam, hogy a kegyelem igéjének a fogadása, és rögtön az elején erre szeretném fölhívni a figyelmet, hogy tulajdonképpen mindig minden a fogadáson múlik. Egy alkalommal külföldön jártam így, hogy megkínáltak egy számomra ismeretlen sajtos süteménnyel. Elfogadtam, jól nézett ki, beleharaptam, de abban a pillanatban megbántam, hogy elfogadtam, mert valami hihetetlenül borzalmas íze volt. Én még ilyen rossz sajtos süteményt soha nem ettem. Édeskés volt, belül valamilyen ilyen dzsúzos, ilyen lucskos valami jó volt, és hát ha nem vendégségbe lettem volna, akkor tudtam volna, hogy hova szaladjak rögtön. De hát ott azért nem illik viselkedni kell, és hát végül is lenyeltem. És aztán valahogy kiderült, hogy ez nem sajtos sütemény volt. Kiderült utólag, hogy én jöttem rá, vagy mondták, nem tudom, de hogy ez egy vaníliás sütemény volt, aminek vanília puding volt a közepén, és annak meg nagyon jó volt. Úgyhogy miután erre rájöttem, azután már sajnáltam, hogy nem volt belőle több, még szívesen ettem volna. Hát nagyon sok minden a fogadáson múlik. És amikor gyülekezetben vagyunk, és különböző programokat készítünk, akkor is ezt el szoktuk mondani egy-egy tábornak az elején, hogy minden résztvevő annyit tud kivenni belőle, amennyit bele is tesz. Hogyan vagyok ott, milyen szívvel vagyok ott egy alkalmon, egy eseményen, számít. És hát igaz, az ígére nézve is, hogy az ige, Istennek az örök szava, életet hordoz, teremt, megújít. Nagy kérdés az, hogy mi hogyan fogadjuk. Az ige az jó. Az jó. Mi hogyan fogadjuk? Minden a fogadáson múlik. Hát ez a történet is arról szól, hogy hogyan fogadjuk az igét. Jézus a názáreti zsinagógában tanít, így látjuk őt. Názáret az a város, ahol Jézus felnevelkedett. Tudjuk, hogy Betlehemben született, utána Heródes elől menekültek Egyiptomba, de utána rövidesen visszatértek, és Jézus a gyermekkorát már Názáretben töltötte. Felnevelkedett, és mikor megkezdte maga szolgálatát, akkor persze elhagyta Názáretet, többfele járt, és már hosszabb ideje nincsen otthon. Híreket lehet Jézusról hallani, hogy nagy csodák történnek, amerre jár, és nagyon komoly tanításai vannak, és eljön az a nevezetes pillanat, amikor Jézus egyszer csak megint hazatér, és ott van Názáretben, abban a zsinagógában, ahol ő annak idején gyermekként lehetett és hallgatta az igét, és sok mindenre tanították. Most Jézus már felnőttként van itt ebben a zsinagógában, és mint felnőtt férfi, őnek is joga van az igét olvasni. És így látjuk Jézus most ebben a szerepben, hogy megkapja az Ézsaiás tekercset, és ő olvas az igéből. És amikor olvas és beszél róla, akkor a kegyelem igéjét hirdeti. És akik pedig hallják, azoknak rádobban a szívük, és azt mondják, hogy hát ez csodálatos, olyan szépen beszél. És lenyűgöző őket az a tanítás, amit Jézustól hallanak, álmélkodnak, hogy milyen gondosan választja a szavakat, ügyesen fűzi a mondatokat, hát ahogyan beszél, teljes meggyőződéssel, lelkesedéssel, érezni az Isten szava iránti szenvedélyét, és hát egészen lenyűgöző az a bölcsesség, amelyel az Isten titkait fejtegeti, és látszik, hogy ő érti, ő birtokában van az Isten titkainak. Csodálatos. Az igehirdetés szól, és ott van az igehirdetésnek a fogadtatása. Ugye azt szoktuk mondani, hogy nem a ruha teszi az embert, és ebben a helyzetben mondhatjuk talán azt is, hogy nem a ruha teszi az igehirdetést. Jézus biztosan nagyon szépen mondhatta az igét. Volt annak egy külső megjelenése. Én biztos vagyok benne, hogy ahogy a Jézus beszélt az ő atyának a szaváról, abban volt érzelem, abban volt lelkesedés, volt benne lendület, volt benne áhítat, komolyság, és ahogyan kívülről ezt lehetett látni, biztos vagyok benne, hogy fantasztikus lehetett. Akár meddig gyakorolhatnám az igehirdetést, hát hogyha ez lenne a mérce, akkor én soha nem jöhetnék föl erre a szószékre. De milyen veszélyes az, hogyha csak a külső szemléletnél, a ruhánál maradunk. Méricskéljük az igét, az igehirdetést, és akkor ott vannak ezek a mércék, amiket felállíthatunk, hogy hát mennyire érthető, mennyire artikulál, mennyire lelkes, mennyire fogalmaz érthetően, vagy homályos, kidolgozott, vagy csak olyan elnagyolt. Hát Jézus igehirdetését látva látjuk azt, hogy hát nem a külső teszi az igehirdetést, mert hogy van fogadtatás, van egy nagyon pozitív fogadtatása az igének, mindenki lelkes, mindenki rácsodálkozik, micsoda bölcsesség, aha élmények, talán ismerős. Tehát mi is voltunk már így, hogy hallottuk az igét, akár egy igehirdetésben, akár egy keresztkérdések esti alkalmon, vagy valamilyen táborban, esetleg egy konferencián is, és rádobbant a szívünk, hogy júj, de jól mondja, mennyire igaza van, micsoda bölcsesség szól ezekből a szavakból, vagy amikor kinyitja az ember az igét, és elkezdi kicsit jobban ismerni, és azt mondja, micsoda összefüggések vannak a Bibliában. Hát ez egy fantasztikus könyv, miért nem olvastam én ezt idáig? El lehet jutni elég könnyen a csodálatig, de a csodálat nem minden. Mert utána befogadás, alázat, engedelmesség és valamiféle életembe való beprogramozás szükséges. A hitről nagyon szépen mondja a Heidelbergi K.T., hogy mintha egy ilyen képletet írnánk föl, hit egyenlő ismeret plusz igaznak tartás plusz szívbeli bizalom. Ez a három összetevője van a hitnek. És ez mind kell, mert önmagában a rácsodálkozás, az ismeret, megtudok új infókat, az igaznak tartás, még hogyha ez is társul hozzá, igaza van, jaj, de jól mondja, ez még mind semmi. Mert hiányzik a befogadás, hiányzik a szívbeli bizalom, és ennélkül se a rácsodálkozás, se az igaznak tartás nem ér semmit. És nézzük meg, hogy Názáretben ott van az emberré lett Isten, beszél a kegyelem igéjéről, lelkesedik a szív, de aztán mi a foganatja ennek a lelkesedésnek? Hát nagyon rövid életű ez a lelkesedés, mert nem sokkal később ugyanez a gyülekezet, Jézus lögdösi ki a városon kívülre, a szakadék felé, mert le akarják taszítani onnan. Rádobbant a szívük, tetszett nekik, amit Jézus mondott, de ebből nem lett hit, nem lett befogadás, nem lett alázat, és nem lett belőle Istennel való kapcsolat. A csodálat tehát nem minden. De hogyha már erről beszélünk, akkor fontos beszélni a másik feléről is, hogy előfordulhat az, hogy az ige esetleg valahogyan szegényesebb megfogalmazásban, talán kisebb szónoki tehetséggel kerül hirdetésre. De hadd tegyük rögtön mellé, hogy ha ez így is van, kár érte, de attól még az Isten igéje. Nagyon érdekes, számomra megdöbbentő olvasmány volt Spurgeonnek, a nagy híres angol igehirdetőnek az önéletrajza, amikor ezt olvastam, és beszél a saját megtéréséről, hogy az hogyan is történt, hogyan lett ő Krisztusnak a követője. Nem lelkész, hanem először hogy lett ő maga megváltott ember, és nagyon érdekes volt, hogy egy bizonyos településen járt, ahol egy téli istentiszteleten vett részt, és a nagy hóesés miatt az igehirdető nem tudott megérkezni az istentiszteletre. Úgyhogy hát szegény ember vízzel főz, hát ki van itt kéznél. Az egyik előjáró, aki egyébként nem volt egy nagyon nagy szónok, ő volt az, aki a gyülekezet elé állt, és hát kinyitotta a Bibliáját, felolvasta az igét, és tulajdonképpen ennyiből állt az egész hirdetés. Hogy ezt mondja Isten, néz rám! Ezt mondja Krisztus a kereszten, néz rám! És ezt nem tudom hányszor elmondta. Nem volt egy nagy szónoklat. De mégis ott akkor erre az üzenetre volt szüksége az ifjú Spurgeonnek, és egyszerre föltekintett Krisztusra. És meglátta őt, mint a saját megváltóját is. Ismerte a történetet régebben, de ő neki nem vált ez személyessé. És ott akkor egy nagyon sovány igehirdetésen keresztül Isten mégis csodát tett. Mert az ige, akármennyire is szegényes, vagy ügyetlenül elmondott formában van megfogalmazva, mégiscsak az Isten igéje. Nagyon érdekes volt, kicsiben átéltem ezt én is. Nekem gyerekkoromban egy olyan lelkészem volt, aki fantasztikus érzelmekkel és lendülettel tudta hirdetni az Isten igéjét, és mindig nagyon vártam a hittanórákat. És amikor elmondott egy történetet, akkor ott a szemem előtt történt minden. Én láttam az irgalmas samaritánust, meg láttam azt a szegény embert, akit ott összevertek. És izgultam, és borsozott a hátam, amikor ott valami félelmetesebb részhez értünk. És fantasztikus volt, nagyon, nagyon élveztem. Aztán nagyon, nagyon sajnáltam, amikor ezt a lelkészünket máshova hívták, és ő elfogadta a meghívást, mi pedig ott maradtunk nélküle, és hát úgy voltam, hogy ki jöhet most ezután. És hát Isten nem szégyeníti meg azért a benne reménykedőket. A gyülekezet kapott egy új lelkészt, és szerettem az új lelkészünket is, meg jött egy új beosztott lelkészünk is. És emlékszem, hogy az elején, amikor ő oda került, akkor hát mindig úgy izgultunk egy picit, hogy hát tudja jól megfogalmazni az üzenetet, hogy ne akadjon el, hogy mindig egy picit ott volt a stressz bennünk, hogy jaj, vajon sikerül befejezni azt a mondatot? Mert hogy az előző lelkészhez képest, akin én nevelkedtem, ő nem volt akkora szónok. És mégis milyen fantasztikus Istennek a humora, hogy a nagy nevű nagy szónok elment a gyülekezetből, és akit helyette adott Isten, valamiért egy bizonyos ponton ő volt az, akit Isten felhasznált abban, hogy hát engem megszólítson általa. És neki is nem egy jól sikerült, fantasztikus igehirdetése szólított meg, hanem egy olyan kis alkalom volt, amikor nem is tudott igazán fölkészülni. Ezt utólag ő mondta el, hogy hát arra az alkalomra nem tudtam sajnos készülni. De mégis az Isten szent lelke munkálkodott, mert az ige, akármilyen soványan is van az megjelenítve, mégiscsak az Isten igéje. Ezzel mi is küzdünk egyébként. Nagyon érezzük a vizuális kultúrának a hatását, és hát nehéz talpon maradni ilyen körülmények között. Amikor megyünk a hittanórákra, akkor látjuk a kütyű őrületet, és azt tapasztalom nagyon sokszor egy osztály előtt állva, hogy ha a fejem tetejére állok, akkor sem vagyok elég érdekes. Mert közben a pad alatt a telefonon nem fejére áll valaki, hanem a szakadékba ugrik bungee jumpingos kötéllel. Ez sokkal érdekesebb, mint hogyha én fejem tetejére állnék. És nem tudok ezzel versenyezni. Fölvetődik az Isten tiszteletnek a látványossága is. Hát milyen ódivatú dolog ez, hogy valaki egy fekete palásban itt áll fönt ezen a szószéken. Mikor ennél sokkal látványosabb vagy csillogóbb is lehetne. Egy picit lesz azért jobb ennél, mert ugye itt küzdünk a vetítéssel időnként. Volt olyan, amikor gyerekeknek filmet szerettünk volna vetíteni, és azon az ablakon ott nagyon besütött a nap. És akkor itt ilyen kötelet húztunk ki keresztbe, megpróbáltunk mindenféle rongyokat ráaggatni, hogy legalább ezt a pici felületet árnyékoljuk valahogy. Hát nagyon szegényes volt. Hol van ez az IMAX mozikhoz képest? Semmi háromdimenzió, meg ilyesmi. Picit lesz jobb, mert reménység szerint lesznek itt kijelzőink, meg ilyesmi. De hogy akkor már föl tudjuk venni a versenyt a háromdimenziós mozikkal? Nem hiszem. Nem hiszem. Az Isten tisztelet soha nem lesz egy nagyon látványos dolog. És föl kell vennünk vele a versenyt? Ez egy következő kérdés. Kell ennek látványosabbnak lenni? Kell ennek csillogóbbnak lenni? Lehet, hogy könnyebb lenne akkor kapcsolódni hozzá. Lehet, hogy több ember jönne be körülnézni. Még megkockáztatom, lehet, hogy több ember menne ki lelkesebben, és azt mondja, hogy hű, de micsoda, nagy dolgot láttunk, és ebből lenne több hit, vagy lenne több Isten kapcsolat? Na, az már nem biztos. Az már nem biztos. Mert az Isten tisztelet soha nem egy látványos dolog, de mégis azt mondja Pál apostol, hogy tetszett Istennek, hogy az igehirdetésnek a bolondságát válassza ki. Egy olyan dolgot, ami lehet, hogy nem olyan meggyőző, lehet, hogy lehetne jobbat csinálni, vagy nagyobbat alakítani, de mégis az igehirdetésnek a bolondsága az, amelyet ő kiválasztotta arra, hogy ezáltal születik újjá az ember. Az Isten tiszteleten, hát még hogyha én állok is a szószéken, és más ügyesebben mondaná, akkor is igaz az, hogyha szól az Isten igéje, akkor hát a prezentációtól függetlenül az ige az ige. Az Isten élő szava. A piramisokban talált búza Egyiptomban több ezer év után, mikor megtalálták, akkor földbe kerülve kihajtott. Ilyen az Isten igéje, hogy életet hordoz. Aztán a következő dolog, amit látunk az igében, hogy szól az ige, és utána meg Következik a kifogások keresése. Hiányolják a csodákat. Jézus visszatér most Názáretbe, de előtte már járt Kapernaumban is, és nagyon nagy csodák történtek, és lehet hallani ezeknek a hírét, hogy ott milyen látványos dolgok voltak. Itt meg csak kiáll a zsinagógába is, Ézsaiást olvas nekünk. Nem mondják ki, mert mégis a zsinagógába nem kiabálnak be az Isten tiszteleten, de Jézus látja az ő szívüket, és azt mondja, hogy biztos arra a közmondásra gondoltok, hogy orvos, gyógyítsd meg magad. És valóban, hogyha Jézus ezt látja, akkor tényleg így van, ez van a szívükben, és le is lepleződnek, amikor fölháborodnak rajta. Ez a régi közmondás arról szólt, hogy hát ha valaki orvoslást tanul, gyógyítani embereket, akkor ezt, hát az új gyógymódot ezt legelőször magán próbálja ki az ember, meg a családtagjaim. Lehet, hogy van esetleg közöttünk valaki, akinek mondjuk ismerőse fodrásznak tanult, és végignyírta az egész családot. Nekem van ilyen ismerősöm, akit megnyírt a gyereke, és utána szegény anyuka hetekig takargatta a férje fejét, mert nem sikerült olyan jól, de hogy először saját magán próbálja ki az ember, meg a közvetlen családtagjaim, a hozzá legközelebb állókon. És ugyanezt mondják Jézusra is, hogy tanítasz, csodákat teszel, nagy dolgokat teszel, hát mi vagyunk a legközelebb állók hozzád, itt nőttél föl közöttünk. Hát ha valahol nagyot kell alakítani, akkor mi vagyunk azok, akkor minket kell híressé tenni, nem a szomszédos városokat, és mi ebből nem látunk semmit. Na, ha orvos vagy, gyógyítsd meg magadat, meg a körülötted levőket. Na, itt mutassál valami nagy érdekes dolgot nekünk, Jézus. Nekünk kellene az elsőnek lenni. És Jézus két lehangoló példát mond. Azt mondja, hogy Illés idejében, az Ószövetség alatt nagyon sok özvegyasszony volt. Nehéz idők voltak, 3,5 évig nem esett eső, éhínség volt, de Illés nem küldetett senkihez, csak a sareptai özvegyhez. És Isten kiválasztott egy özvegyasszonyt, akiről gondoskodott az ő profétája által. És azt mondja, hogy ez az egy özvegyasszony járt így. Szintén Elizeus idejében volt sok leprás ember, de egy sem tisztult meg, csak a szír Naámán. Isten akkor valamiért őt választotta. Ők nagy dolgokat éltek át, óriási csodákat láttak, nem fogyott ki az olajos korsó, meg nem fogyott ki a lisztes fazék, eltűnt a lepra, de hát a sok özvegyasszony és sok leprás ember közül ők ketten voltak, akik ezt közelről látták. Miért? Mert Isten így döntött, őket választotta erre. És Jézus is így van vele, hogy ő az Atya menetrendjét követi. Ahova az Atya indítja, ő oda megy. Ahol az Atya csodára indítja, ott csodát tesz. És mi van akkor, hogyha ezek idegenek? A saraptai özvegy is idegen volt, a szír Naamán is idegen volt, és szól az üzenet az otthoni gyülekezetnek, a názáretinek, hogy hát igen, ezekben a városokban én idegen voltam, de az Isten ott indított ezekre a munkákra. És én pedig, ha tetszik, hanem az Atya akaratát követem. És akkor jön a keserűség. Nem olvasuk pontosan megfogalmazva ezeket a szavakat, hogy a keserűséget hogyan öntötték ki. Biztos vagyok benne, hogy miközben Jézus taszigálták kifele a városból, közben kiabáltak is, miket kiabálhattak. Mi nem érünk annyit, azok különbek nálunk, ki tudja, milyen mondatok repkedtek a levegőben, de a keserűség ott volt a szívben, és az indulat az arcokon. Szól az ige, nincsen csillogás, és ott van a szívbeli keserűség. Ennek pedig az a következmény, hogy ilyen messiás nekünk nem kell. Kedves testvérek, nagyon könnyű csalódni, nagyon könnyű kifogásokat találni. És aki szeretne kifogásokat találni, az mindig fog kifogásokat találni. Vannak dogmatikai kérdések, amiket nem tudunk észre fölérni. És azt mondjuk, hogy hát ez nekem magas. Vannak tragédiák, vagy érthetetlen események az életünkben, amikor azt mondjuk, hogy hát ha lenne egy Isten, akkor biztos nem tenne ilyen dolgokat. Sokszor nézünk emberekre, és azt mondjuk, hogy ismerem ám én azt, aki a templomba jár minden vasárnap, tudom az ő dolgait, vagy amikor itt vagyok a gyülekezetben, mindig lesznek emberek, akiken fönnakadunk, akikre úgy emlékszem, hogy hát ő megbántott engem, meg ők azok, akik soha nem figyelnek rám, meg nem hordoznak eléggé. Nagyon könnyű csalódni. Nagyon könnyű kifogásokat találni. De amikor az ember kifogásokat keres, akkor mindig igazából nem az emberekkel van bajunk, nem a dogmatikával van bajunk, hanem azt mondjuk, hogy mindenképpen találni akarunk valamit, ami miatt nekünk nem kell az Istennek alávetni az életünket, ami miatt nem kell rászánnom magamat, hogy az életemet azt megüresítsem, és azt mondjam, hogy most már kiengedem a kezemből, nem az enyém, hanem a tiéd, legyen az, amit te akarsz. Amikor kifogást találok, akkor ezt nyugodt lelkiismerettel mondhatom. Nem kell. Hát az Isten se tette ezt, akkor én miért adjak neki annyit? Veszélyes a folyamat, és így érkezünk el az utolsó gondolathoz, mert egyenes út vezet innen a kifogás keresésétől a tartózkodásig. Ugye, hogyha mindig van egy kifogásom, akkor soha nem fogom odaadni magamat az Istennek. Tartózkodok tőle, kerülöm őt, és egy idő után a kerülésből elvetés lesz. És ezt látjuk itt Jézussal is. Nagyon emberi tulajdonság ez egyébként, hogy ami nem kell, azt kidobjuk, azt elvetjük. Nem szolgál ki, hát akkor nincs létjogosultsága az életemben. Nézzük meg, testvérek, hogy hol van a gyerekeinknek az iskolatáskája most. Ki az, aki tudja, hogy hol van a gyerekének az iskolatáskája? Én nem tudom, hogy az én fiamé hol van. Nem kell. Fölöslegessé vált, legalábbis néhány hónapra. Hát nem fogom törölgetni a port róla, vagy időnként kinyitni és lapozgatni a könyvekbe. Örülök, hogy nem kell foglalkozni vele. És hát visszaemlékszem az iskolás évekre, a kötelező olvasmányokra, kín szenvedés volt. Miért? Azért, mert kötelező volt. Egyébként egy csomó jó könyv volt közöttük, de azért, mert ez egy külső kényszer volt. Úgy éreztem, hogy nekem most nem ehhez lenne kedvem. Kín szenvedés volt azokat végigolvasni. Természetesen nem is olvastam végig. Elolvastam egy oldalt, és lapoztam egyet, vagy kettőt. Úgyhogy mindig elveszítettem a fonalat, hogy mi is történik, de végig is be lehetett csukni a végén a könyvet. Nagyon emberi, hogyha nem szolgál, hogyha nem tetszik, akkor kidobom. És Jézus is erre a sorsra jut. Ott van a názáreti zsinagógában, hallgatják őt, egy ideig tetszik, egy ideig csillog, egy ideig kívánatos, de valamiért nem felel meg mégsem az elvárásoknak, akkor kuka. És miközben Jézust kiűzik, miközben végleg meg akarnak szabadulni tőle, aközben fogalmuk sincs, hogy mit tesznek. Mert egyébként, ami először lenyűgözte őket, hogy hát a kegyelem igéjét hirdeti, azt nagyon gyorsan elfelejtették. Pedig ezt nem lett volna szabad elfelejteni. Mert amikor Jézus tanít, akkor erről tanít, hogy az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem. Ismerték már addigra ezeket a szavakat. Ézsaiás leírta. De Ézsaiás Jézusról írta mindezeket a szavakat. És amikor Jézus szájából lehet hallani, akkor ez nagyon igaz. Azt mondja, hogy az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem. Héberül az a messiás, a felkent. Én vagyok a messiás. Én vagyok az, akit századokon keresztül vártatok. Engem küldött az Atya. És azért jöttem, hogy a szegényeknek evangéliumot hirdessek, hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, hogy a vakok szemét megnyissam, hogy a foglyoknak szabadon bocsátást hirdessek. És ezzel fejezi be, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét. Fogalmuk sincs, hogy mit tesznek. Hát ezt a Jézust vetik ők el, aki az Isten kedves esztendejét hirdeti. Kedves testvérek, hadd mondjam azt, hogy amikor Jézus az Ézsaiás prófétát olvassa, akkor nem olvassa végig ezt az igét. Még egy fél mondat még hozzá van csapva igazából az eredetiben. Ézsaiás így fejezi be, hogy hirdessem az Úr kedves esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját. Így van vége ennek az idézetnek. És Jézus, amikor ott áll a názáreti zsinagógában, akkor ő az Isten kedves esztendejét hirdeti. Hirdeti az Isten meghívását a kapcsolatra, a bűnbocsánatot, az új kezdetet, az életet hirdeti ennek a népnek, ennek a közösségnek, és benne személy szerint mindenkinek, aki hallja. És úgy látjuk a történetből, hogy lehet az élet igéjére azt mondani, hogy nem, kidobom, ez nekem most nem felel meg. De hadd kérdezzem meg testvérek, hogyha a kegyelem igéjére azt mondom, hogy nem, hogyha azt dobom ki az ablakon, mert valamiért könnyebb kifogásokat találni, hogyha könnyebb valamiért lesöpörni az asztalról, mert egy bizonyos szempontból nem felel meg nekem. Ha a kegyelem igéjét kidobom, akkor mi marad nekem? Hozzátartozik az igazsághoz a proféciának a második fele is, és megmondom őszintén, hogy erről nehezebb beszélni. Az Isten kedves esztendeiről könnyű beszélni. Az Isten bocsánatáról, az Isten szeretetéről. De azt gondolom, hogy minden hazugság közül a legveszedelmesebb az, aminek a fele igaz. És hazudnánk akkor, hogyha azt mondanánk, hogy csak ez az Isten kapcsolat. Hogy az Isten olyan, mint egy jóságos nagyapó, hogy csak meghallgat, csak odafigyel, az a dolga, hogy megbocsásson, hogy takarítsa a romokat utánam, és nem sértődik meg akkor se, hogyha évekig nem nyitom rá az ajtót. Egyfelől igaz, hogy az Isten nem haragszik. Igaz, hogy az Isten megbocsát. De szó sincs róla, hogy ez lenne a dolga. És a proféciának ott van a második fele, hogy van az Isten bosszúállásának is napja, van a kegyelem ideje, meg van az ítélet ideje. És amikor Jézus ott Názáretben áll, akkor azt mondja, hogy én itt a kegyelem idejét hirdetem nektek. Most van a kegyelem ideje. Most lehet keresni az Istent. Itt van, én vagyok az Isten kinyújtott karja felétek. Van menekvés. És azt mondja, gyertek. És amikor ezt elvetik és kidobják, akkor nem kell sok fantázia hozzá, hogyha kegyelem van és ítélet van, ha a kegyelmet kidobom, mi marad az én számomra? Csak az ítélet. Jézust nagyon sokan kritizálták már, és ma is lehet őt kritizálni. És ma is nagyon könnyű beleakadni dolgokba. Ez az Isten üzenete hozzám. Hát mennyivel izgalmasabb bölcsességek vannak a buddhizmusban, mennyivel több csillogás, villogás, hátborzongató izgalom van az ezoterikában. Sok mindent lehetne mondani. Pont Jézus, pont ez az üzenet. Néha a gyerekeink is megfogalmazzák, hogy hát már ebből a történetből is Jézus kerekedik ki. Mindig Jézusról beszélünk. Nincsen más üzenetünk. Jézusról beszélünk, mert ő az Isten kinyújtott karja felénk. És azt mondja, hogy most van a kegyelem ideje. Most lehet engem elfogadni. Amikor Názáret kidobja Jézust, az ítélet marad. Kedves testvérek, ez nincs ma sem másképpen. Ha Jézust elvetem, hogyha kifogásokat találok mindig, hogyha mindig van hivatkozási alapom arra, hogy ne kelljen vele foglalkozni, ne kelljen alárendelni az életemet neki, hogyha mindig van kibúvó, akkor a kegyelmet szalasztom el. Az örömhír az ez, hogy most a kegyelem ideje van. Ha Jézus itt állna most ennél az urasztalnál, vagy erről a szószékről beszélne, ma is ugyanezt mondaná, hogy hirdeti az Úr kedves esztendejét. Semmi nem változott azóta. Ma is lehet hozzájönni. Lehet, hogy már sok alkalmat elszalasztottunk. Lehet, hogy találtunk kifogásokat, hogy miért nem építem rá az életemet a gyakorlatban. Lehet, hogy esetleg valamikor lelkesedett a szívem, de aztán utána hát túl nehéz lett volna a gyakorlatban is követni. Lehet, hogy sok ilyen kudarc van mögöttünk, de újra ez az örömhír, hogy itt van az Úr kedves esztendeje. Hív a lakodalmába, kiküldte a szolgáit, és hív a nagy vendégségbe, a vele való örvendezésre. Most, amikor halljuk, ne keressünk kifogásokat. Nagyobb csodák vannak nála, mint az IMAX moziban. A csodákat Istennel nem nézem, hanem átélem. Nem azt nézem, hogy mások mit ügyeskednek, és csillog-villog a technika, hogy milyen felbontásban látom, hanem velem történik. Hát erre az életre hív, és ma van az üdvösség napja. Ez egy nagy örömhír. Keressük őt, vetközzük le a gátlásainkat. Ez tehát a kérdés, ugye minden a fogadáson múlik, hogyan hallgatom az igét. Kell-e a kegyelem igéjét hirdető Krisztus? Ha kell, mire kell? Kis felüdülés, gyönyörködés, egy frissítő új nézőpont, vagy pedig mélyebb rengedem az életemben, és alázattal azt mondom, itt vagyok, a tiéd vagyok, legyél Úr, tedd velem is azt, amit kegyelmedből szeretnél. Az igazi csodák azok itt kezdődnek. Amen. Dicsérünk téged valóban azért, Istenünk, mert ha sok bűnünk van, és neked még több kegyelmed van. Nagyon köszönjük neked, hogy te eltervezted és keresztül vitted a mi megmentésünket. Nagyon köszönjük ennek a küldetésnek a megvalósulását, az Úr Jézus Krisztusnak a földi életét. Nagyon köszönjük ennek a kicsúcsosodását ott a kereszten. És áldunk téged a megváltásnak a csodájáért. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy van mibe kapaszkodni, hogy van kinyújtott kezed felénk. És megvalljuk neked azt is, hogy nem mindig ez a legkívánatosabb dolog az életben. Hogy nem mindig ebben látjuk a mi életünknek a megoldását. Hogy nagyon sokszor kerestünk és találtunk kifogásokat, hogy vannak ennél fontosabb dolgok. és egyébként sincs még itt ennek az ideje, és nem vagyunk még annyira idősek hozzá, és sok egyéb lehetőség van még az életben. Bocsáss meg, Úr Jézus Krisztus, amikor kifogásokra hivatkoztunk mindig, és igazából a végső érv az volt, hogy az igazság az volt, hogy alávetni nem akarjuk magunkat. Megvalljuk neked azt is, hogy a mi erőnkből ez nem is megy, hanem a te szent lelkednek az ereje kell. Ezért kérünk, hogy győzd meg a szívünket, hogy munkálkodjál bennünk. Ne csak halljuk az igét, hanem a szívünkben hadd találjon mindez visszhangra, és tedd nagyjá előttünk azt a megváltást, amit megszereztél nekünk. Tedd nagyon vonzóvá, ellenállhatatlanná, hogy ne tudjunk más tenni, mint ugrani és belekapaszkodni ebbe a kegyelembe. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy téged mindvégig a szeretet hajtott, és köszönjük, hogy amikor most meghívsz bennünket, akkor egy szeretet kapcsolatba hívsz. Úrunk, szeretnénk valóban csodákat látni. De attól, hogy meg tudjuk neked előlegezni a bizalmat akkor is, hogyha nem látunk kézzelfogható csodákat, de tudjuk azt, hogy a hívő életben rengeteg csodát mutatsz, és mindközül a legnagyobb a megváltozott élet és az örök élet. Köszönjük, hogy erre a kapcsolatra hívsz bennünket. Kérünk téged, hogy hadd legyen ennek hitele a szemünkben. Áldunk téged azért, mert ma is szólhatott az ige. Köszönjük neked, hogy ott a názareti zsinagógában is szólt, és nekünk nem kell ugyanúgy befejeznünk, mint ahogyan ott Názáretben vége lett ennek az Isten tiszteletnek. Szeretnénk most úgy elmenni haza, hogy téged vigyünk magunkkal. Hogyha nem is azzal a meggyőződéssel megyünk el, hogy most befogadtunk, és most megváltozott az életünk, akkor hadd menjünk el kérdésekkel, hadd menjünk el újabb probléma felvetésekkel, hadd menjünk el olyan dolgokkal, amelyeket végig kell gondolni, de hadd ne legyünk restek végig gondolni, és hadd ne legyünk restek téged segítségül hívni, előtted megvizsgálni mindent. Köszönjük, hogy te szeretnél meggyőzni bennünket, és hogy a kegyelem ideje van, hogy van időnk még. Nem szeretnénk visszaélni ezzel, mert nem tudjuk, hogy mennyi van, de kérünk téged, hogy hadd lássuk a te országodat növekedni. Így imádkozunk így az egész gyülekezetünkért, a felnőtt és a gyermek gyülekezetért is. Imádkozunk azokért is, akik most testileg nincsenek itt, csak lelkileg, mert a betegség elválasztja őket tőlünk. Imádkozunk a megpróbáltatásokban levőkért, akik nagy terheket, félelmeket vagy fájdalmakat hordoznak. Imádkozunk a gyászolókért, azokért, akiket nagy veszteségért. Imádkozunk azokért, akik most állnak nagy döntések előtt, életmódot, életritmust változtató nagy döntések, kihívások előtt. Kérünk téged, hogy adj nekik bölcsességet, adj nekik erőt. Imádkozunk mindannyiunkért. Imádkozunk ezért a közösségért. Munkálkodjál bennünk, hadd legyünk egy téged figyelő, téged követő, és alázattal neked engedelmeskedő közösség. Várjuk a te vezetésedet a továbbiakban is, és kérünk, hogy amikor hazamegyünk a családunkhoz, akkor hadd tudjuk a kegyelem üzenetét vinni nekik is, és téged megmutatni, aki a kegyelem és a kedves, az Úr kedves esztendeit hirdeted. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. További áldott vasárnapot kívánunk. Áldás, békesség!